napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
17 óra 9 perckor tisztelettel és szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be a Marosvásárhelyi Rádió szerda délutáni adásába. Önök most a Naprakész műsort hallgatják, amelyben költségvetési pénzügyi kérdéseket próbálunk áttekinteni. Jeles vendégünk van a mai műsorban, Erdélyi Dolóczky István, Szatmari megyei parlamenti képviselő, az Alsóház Banki Pénzügyi és Költségvetési Szakbizottságának tagja személyében. Tisztelettel köszöntöm, képviselő úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szép jó napot kívánok én is mindenkinek, ugyanolyan tisztelettel, mint ön, köszöntök mindenkit, aki hallgat bennünket, és ugyanakkor elnézést is kérek a hangomért, meg hogyha esetleg néha napján előfog egy apró köhintés, hiszen már egy jó hete nem tudok megszabadulni ettől az állapottól, úgyhogy előre elnézést kérek a hallgatóktól ezért a kellemetlenségért.
Mindenképpen sajnálom, hogy megfázott a képviselő úr, de többen vagyunk ilyen helyzetben, nem csak Szatmáron, hanem itt Székelyföldön is. Úgy látszik, hogy ez a vírózis, ez egyre több áldozatot szed. No, de hát nem ez a mai műsor központi témája, hanem közeledve itt az év vége fele, ugyebár hamarosan hivatalosítódik is a választási kampány. Próbáljuk mindazt áttekinteni, hogy milyen kilátások várhatók a hátramaradt utolsó negyed évre, nem egészen utolsó negyed év, mert már nincs konkrétan 3 hónap hátra, és hogy a jövő évre való tekintettel mi várható. Mielőtt belevágnánk a beszélgetés lényegébe, engedje meg, tisztelt képviselő úr, hogy elmondjam a hallgatóknak az elérhetőségeket. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es, valamint 0365 42 44 34-es, SMS-eket a 0740 274 165-ös számon várunk, számra várunk, természetesen egy keresztnével legalább aláírva, és e-mail címünk is él a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Mindenek előtt bevezetőként engedje meg, tisztelt képviselő úr, hogy picit menjünk vissza az időben, mert hogy szeptember vége felé közeledve jeles vendége volt a törvényhúzás együttes ülésének, mindkét háza részt vett rajta. Ugyebár a miniszterelnök úr számolt be mindarról, ami jelen pillanatban, illetve hát a jövőt illetően várható idehaza. Ön viszont az ülést követően, amely azért elég nagy botránnyal zárult, mert ott Liviu Dragnea, a szociáldemokrata pártelnökkel eléggé egymásnak mentek. Nos, kifejtette azon véleményét, hogy milyen hátrányokat jelent egy technokrata kormány úgymond regnálása. Többek között ismételten bejelentették, ugyebár a bürokrácia felszámolását, gyakorlatban nem történt semmi. Ezt ön sérelmezte és szóvá is tette. Konkrétan miről is van szó?
Igen, hát tulajdonképpen a parlament élt azon jogával, amit az alapszabályzat, illetve a házszabály megenged, hogy meghívjanak vagy minisztert, vagy miniszterelnököt. Na most ez azért ért el egy kicsit a szokásostól, mert általában a képviselőház szokott élni ezzel a jogával, és ilyenkor történik meg a miniszterelnök órája, illetve a miniszter, valamelyik miniszternek az órája, amikor egy bizonyos témában megkeresik, megkérik a szaktárcát, hogy mutassa be a véleményét azon bizonyos témáról. Ez azért volt rendhagyó, mert itt együttes ülést hívtak össze, valószínűleg azért, mert a miniszterelnök azért megérdemel egy ekkora figyelmet. Nos, az előre meghirdetett téma az gyakorlatilag Románia gazdasága, pénzügyi helyzete, és egyáltalán, hogy a költségvetés fog-e tudni tartani a költségvetési hiányt, valamint milyen szinten vannak a különböző adónemeknek a behajtási rátája. És ahogyan mondta Kis úr, lényegében a vita azon csúcsosodott ki, hogy tulajdonképpen a két nagy párt egymással versengve egymást ócsárolták, aminek én szerintem nem volt semmi haszna. ugyanis hamarig megkezdődött az a bizonyos durva lejárató kampány, mint ahogy azt a törvény előírná egy választást megelőzően. Nos, ezért döntött úgy a frakció, hogy tulajdonképpen mi ne bonyolódjunk bele ebbe, hanem konkrét tényeket próbáljuk meg az alatt a 4 perc alatt, ennyi jutott nekünk RMDSZ frakciónak, hogy mondjuk el, hogy mik a sérelmeink, vagy az észrevételeink a miniszterelnök úrral szemben, illetve hát azzal a kormánnyal szemben, amelyet ő vezet, mint technokrata kormány, mert azért én mégis ezt a szót használnám, hogy technokrata kormány, mert van erre egy magyar majdnem megfelelő szó, az úgy hangzana, hogy a szakértői kormány. Csak hogy a szakértelemről ez a kormány eddig még nem igazán tett tanúbizonyságot. Éppen ezért maradjunk ennél a szónál, hogy technokrata kormány. Nos, egy kormány, amikor megpályázza, illetve egy miniszterelnök és a csapata megpályázza az, hogy irányítsa az országot, akkor bemutatnak egy kormányprogramot, amit aztán vagy végre tudnak hajtani, vagy nem, de számon lehet kérni tőlük. Éppen ez a lényege a politikai kormányoknak. A technokrata kormány viszont az egy ügyvezető kormány, nem szól bele igazán a nagy programokban, nem dönt el fontos dolgokat, hanem viszi az ügyeket egészen a választásokig, vagy addig, ameddig föláll egy politikai kormány. No, itt volt én szerintem el hibázva, hiszen túl hosszú időt. Ezeknek a kormánynak az életük általában 1-2 hónapra szól, itt pedig ugye több mint 10 hónapról van szó. Annál is inkább meglepő volt, amikor a kijelölt miniszterelnök, Dacian Csolos úr megjelent a frakcióban, és a kormányprogramról beszélve felmutatott egy, én ez nem egy, hanem 2 lapból álló szöveget, hogy hát ez lenne a kormányprogram. Tehát ez így elfogadhatatlan. Ennek ellenén azt mondtuk, hogy tám persze ez majd míg folytak a különböző szakminisztériumnak a meghallgatása a szakbizottságokban, ezeket ugye kiegészítették több oldalasra, de már ez mutatta azt, hogy ez a kormány úgy jön kormányozni, hogy nincs elképzelés, hogy mi fog történni az elkövetkezendő majdnem egy évben, ami bizony elég sajnálatos egy Románia nagyságú ország tekintetében. Nos, éppen ezért, amit mi RMDSZ elvártunk ettől a kormánytól, az az lett volna, hogy csökkentse a bürokráciát, és természetesen tegye funkcionálissá, tehát működőképessé az államaparátust, ami általában, ez úgy szokott történni, hogy kormányváltások idején ezek az intézmények, ezek mintha egy kicsit lelassulnának, mint ősszel a legyek, ugye gyengében mozognak, mert érthető is, hiszen azok a tisztviselők, akik különböző kormányintézményekben, minisztériumban és más intézményekben dolgoznak, nem látják még a jövőt, tehát nem látják még saját maguk biztonságát semmiben, ezért valószínűleg, hogy azon elven, hogy ha nem csinálok semmit, akkor ugye nem is tévedhetek, igyekeznek mindent elódázni, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon rossz állapot, éppen ezért van szükség arra, hogy az ilyen periódusokat minél jobban lerövidítsük, és ne technokrata kormányra bízunk egy ország vezetését majdnem egy teljes évre. No, de ezt nem tudtuk mi megakadályozni, nem tudtunk rajta változtatni, elfogadtuk. Éppen ezért döntött ugye a frakció, hogy amikor engem bíztat meg, hogy én legyek úgymond a vezérszónok, hát amennyiben lehet ezt mondani 4 perces időszakra, hogy 2 nagy problémát vessek fel a pénzügyminiszter, illetve a miniszterelnök úrnak. Természetesen, mivel hogy a meghirdetett téma pénzügyi dolog volt, költségvetési téma volt, hát erre tendáltam, és ugye számon kértem azt, hogy például milyen hatása volt annak, hogy már a technokrata kormány regnálása alatt, azaz a technokrata kormány működés alatt adott ki az adóhatóság román nyelven ANAF egy olyan parancsolatot, aminek következtében a középvállalkozások adó szempontbóli adminisztrálását fölemelték régió szintre. Ezzel nagyon, de nagyon sok kellemetlenséget okoztak az állampolgároknak, mert hiszen egy normális folyamat az, hogy az adófizető állampolgár, és itt az adófizető alatt értem a fizikai szemét is, és a jogi szemét is, állandó kapcsolatban legyen az adóhatósággal. Igen ám, de ezt nem mindegy, hogy úgy teszem meg, hogy maximum elmegyek a megyek központig egy bizonyos ügyet elintézni, ha már nem tudom levelezés útján, vagy nincs időlevelezés útján, vagy nagy Isten online módon elintézni, akkor most ettől ennek a rendeletnek az értelmében a régió központba kell elmenni, ami, hát valljuk be őszintén, egyes esetben akár 180-200 kilométeres is jelent, jövet-menet, ugye az egy elég tetemes időveszteség és adóköltség. Most erre nem kaptunk választ, de ugye ez már jellemezte azt a dolgot, hogy az, amit mi kértünk és elvártunk volna, hogy az államapparátust a miniszterelnök és a miniszterelnök által vezetett csapat, a kormány lehozza minél közelebb az adózó polgárhoz, nem ez történt, hanem egy óriási szakadék nyílt meg az adófizető és a hatóságok között, ami nem egy jó óben, nem egy jó dolog, és nem hiszem, hogy ez a gazdaságunknak az előnyére válna. Vagy, hogyha még ha folytathatom, természetesen.
Természetesen, hogy igen, csak aztán jönnek a kérdéseim is.
Információink vannak olyan irányból is, hogy bizonyos hatóságok vagy nagyon rossz indulattal, vagy felületesen kezeltek olyan pályázatoknak az elbírálását, ami biztosította volna Románia számára, és itt most nem csak magyar közösségre gondolok, de Románia számára az, hogy még több, vagy legalábbis megközelítsünk egy bizonyos összeget, amit EU-s pénzekből, EU-s forrásokból le tudunk hívni. Konkrét példát is említettem, pályázati kiírás határideje augusztus 31-e így jelenik meg. Aztán augusztus 31-én megjelenik egy hibaigazító, hogy tulajdonképpen a pályázati kiírás lejárt augusztus 24-én. Tehát ez le van írva, és ezek ki vannak küldve azokhoz az intézményekhez, amelyek elbírálják a pályázatot, és ugyanakkor az érdekeltekhez is. Tehát utólag helyesbítem a pályázatnak a határidejét. Panaszkodnak a pályázóink, hogy hetente változtatták a kiírásokat. Ennek következtében, amit ugye felháborítónak is tartottunk, hogy egy bizonyos operatív program bizonyos szegmensén például a két nagy általunk jobban felügyelt, vagy jobban megfigyelt két nagy régiójában, a Közép-Erdély és az Északnyugat Erdély régióban, Északnyugati régióban egyetlen egy pályázatot sem ítéltek meg finanszírozásra. Tehát ahelyett, hogy azt segítenék, hogy minél több pályázó olyan pályázatot tegyen le, amellyel az EU-s forrásokat Romániába tudjuk hozni, ezt minthogyha megakadályozták volna. Na most a nagy kérdés az, és természetesen másnap kaptam is hívásokat a szaktárcától, a fejlesztésügyi minisztériumtól. Mondjam már konkrétan, hogy miről is van szó. Hát mondom, tessenek körbejárni ezeket a régiókat, tessenek megnézni, hogy hány pályázat lett elbírálva, és hány lett ebből megítélve finanszírozásra. És akkor megtudják, hogy hol a hiba, ha igazán föl akarják deríteni, de én szerintem nem igazán akarnak ezzel foglalkozni. Még van egy néhány hét, egy néhány hónap ebből a kormányzásból, és aztán, mint aki jól végezte a dolgát, mosom kezeiket, leköszön a technokrata kormány. Vagy mondjak még egy példát, és akkor aztán talán be is fejezem. Ugye 21. században vagyunk, próbáljuk rávenni az adózó állampolgárokat, hogy online intézzék, tehát elektronikus úton intézzék a pénzügyeket, akár az állam felé is. Nos, nem egy vállalkozó jelezte, és ezt konkrétan tudom Szatmár megyéből, hogy online kifizeti a társadalombiztosítási hozzájárulást, és 3 hónap után kap egy felszólítást az egészségügyi biztosítóházból, a megyeitől, hogy már 3 hónapja nem fizette. Akkor mi a teendő? Elmegyen a megyei pénzügyi adóhivatalba, kivesz egy papír alapon egy igazolványt, hogy már pedig az elmúlt negyed évre kifizette az összes tartozását a társadalombiztosításra szemben. Ez relatív olcsón megúszta, mert mindössze 2 lej, ha nem kéri az azonnali kiadását. Azonnali kiadását akkor néhány lejjel több, 10 vagy 20 lej. De ugyanakkor ezzel a papírral el kell menjen az egészségügyi biztosítóhoz, ott viszont már, mivel problémák vannak, akár egy fél napot is eltölt, hogy sorba álljon, hogy leadja, hogy lám-lám, én kifizettem. Tehát nem működnek a dolgok. Tehát amikor én kifizetem az adómat, még pedig úgy, hogy online megkérem a bankomat, hogy utaljon át erre a számlára azt a bizonyos összeget, amivel én tartozok a társadalombiztosításnak, akkor a társadalombiztosítás miért nem ellenőrzi le? Miért nem iktatja magának? Miért nem veszi be? Egyszerűen ő azt mondja, hogy nem kaptam papírt, úgyhogy az illető adózó állampolgár nem fizetett. Nos, ezek apró dolgoknak tűnnek, de ez mind azt sugallja nekünk, hogy nem igazán működnek az állami intézmények. Gyakorlatilag stratégiai hibát is elkövettek, én szerintem egy technokrata kormány nem lett volna szabad, még közvitára sem bocsásson egy olyan horderejű munkát, ami Romániának az államadminisztrációs átszervezését illeti. Ennek ellenére megtették, tehát ezzel foglalkoztak, hogy csinálunk 2 kisközségből egy nagy községet, hogy csinálunk 2, 3, 4, 5, 10 megyéből egy nagy régiót. Tehát ez nem az ő dolguk, ezt ők nem vállalták föl. Meglátjuk, mi lesz a választások után, hiszen a választásokra meg kell jelennek a különböző kormányprogramok, a különböző vállalások, hogy aztán azok elnyerik a választópolgár tetszését, és azok a pártok fognak majd kormányt alakítani, akik megkapják a legtöbb szavazatot, vagy elérik az 50%-ot, és hogy meg tudják csinálni azt, amit ígértek, az egy más kérdés. De őket lehet büntetni, mert 4 év után ugye le lehet váltani őket.
Na már most ezek mind rendben vannak, amit ön említést tett, de hát végül is csak van minisztere ennek a technokrata kormánynak, és a miniszter alárendeltségében egy egész apparátus tartozik. Ilyen formán, hogy nem politikai színezetű az a tárcavezető, akkor a saját beosztottjait sem tudja olyan formán úgymond fegyelmezni, vagy kézben tartani, mint egy politikus miniszter?
Valószínűleg, hogy így van. Valószínűleg, hogy így van, mint amint már mondtam az elején, nem tudják, hogy mi lesz, tehát nincs belátható jövőképük. Nem tudják, hogy egy fél év múlva, vagy a jövő hónapban mit akar majd az a miniszter. De akkor, amikor ő elszegődik úgymond egy 4 éves mandátumra, akkor legalább 4 évig nyugodtan dolgozik, mert azt mondja, hogy 4 évig nem igazán fog engem senki elküldeni, vagy leváltani. Valószínűleg, hogy van egy ilyen humánus vonzat is ennek a dolognak, de tény is való, hogy olyan dolgok történnek meg, például a szakbizottságunkban megtörténik az, hogy bizonyos intézkedések 2 minisztérium hatáskörében tartoznak, ugye? És ott derül ki a szakbizottságban, hogy a 2 minisztérium képviselője nemhogy nem egyeztetett, de nem is értenek egyet. Tehát amikor megkérdezzük, hogy na jó, a pénzügyminisztériumnak a véleménye ez, a munkaügyinek az, nem egyeztetetek ti egymás között? Nem. De én nem értek egyet azzal, amit a kollégám mond. Annak ellenére, hogy van egy 3. papír, azt pedig a miniszterelnök írja alá, és az azt mondja, hogy a kormánynak a véleménye. És a kormány véleményez 3. féleképpen egy ugyanolyan témát. Tehát ez, hogy mondjam, elnézést, de már kabarénak felel meg, amikor 2 államtitkár, 2 különböző minisztériumból előttünk, a Költségvetési Bizottság tagjai előtt, nemhogy próbálnak egyeztetni, mert hogyha azt mondják, hogy uraim, kérünk 10 perc, vagy kérünk egy fél nap szünetet, vagy kérünk egy hét szünetet, hogy üljünk le, mi ketten is döntsük el, hogy mi mit akarunk, akkor ez már kamaréba illő jelenet.
Igen, olyasmiről is hallottam, hogy az államtitkárok szakbizottsági tagokat, politikusokat kértek meg arra, hogy hívják be a minisztert, mert ők közöttük nincs kommunikáció házon belül, de ez zárójelben mondtam el. Nos, tisztelt képviselő úr, ha ilyenek a viszonyok belülről nézve, és ennyi rendellenesség uralkodik, úgymond a kabineten belül, akkor hogy létezik mégis az, hogy első helyen vagyunk, vagy a prognózisok szerint gazdasági növekedés szempontjából az Európai Unióban?
Van nekem egy axiómám, és ezt nem kell komolyan venni. Én úgy, mióta ugye közelebbről foglalkozok ezzel a költségvetéssel, gazdasággal, azóta nekem az volt az érzésem, hogy akkor, amikor a kormány nem foglalkozik a gazdasággal, akkor a gazdaság elkezd működni. Tehát azért mi egy keleti tömbből szabadultunk. És a keleti tömbben, a szocialista országokban ugye jellemző volt a túlszabályozás. Mindent megmondtak, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, mennyi kell legyen az annyi, úgyhogy nem kellett egyáltalán gondolkozni, csak dolgozni kell. Ugye volt az a jelszó is, hogy mi nem gondolkozunk, mi dolgozunk. Na most, abban az esetben, hogyha ezt megpróbáljuk a piacgazdaságra is rávetíteni, akkor ez nagyon nehezen kezd el működni. Most akkor, amikor a kormány nem próbál túl szabályozni dolgokat, az állampolgároknak és a vállalkozásoknak a nagy része, a túlnyomó része egy az, hogy megpróbál jogkövető magatartást fölvenni, és megpróbál normálisan dolgozni. Na most, hogyha ezt nem gátolják ilyen-olyan intézkedések, amiről megint vannak információink, hogy azért, hogy meglegyen a havi terv, az adóhatóság emberei kiszállnak, és azt mondják, hogy már pedig itt mi hibát kell találjunk, és képesek 6-7-ig eleget, akinek ugye van 30 alkalmazottja, és a 30 alkalmazottból 3-4 ember az ő rendelkezésükre áll, tehát ahelyett, hogy dolgoznának, hogy menne a termelés, ugye mindenféle papírokat kell előszerkeszteni, és a végén csak lezárul egy olyan jegyzőkönyve, hogy valahol valamit vétettek. Na most ilyen esetben az az embernek az érzése sokszor, hogy ezek a hatóságok azért vannak, hogy fékezzék a gazdasági életet. Persze, tisztelet a kivételnek, az is igaz, hogy vannak ténylegesen olyan vállalkozások, vállalkozók, adófizetők, akik ugye szarvas hibát követnek el. A rosszabb eset az, amikor ezt szándékosan teszik, tehát értem alatt az adócsalást, értem alatt a fekete munkát, de én azért mégis, hogy mondjam, bízok abban, hogy Romániára, román vállalkozókra nem igazán ez a jellemző, hogy mindenki csak feketén akar dolgozni, ha bár nagyon csábító, hiszen úgy néz ki, hogy ha becsületesen dolgozik, akkor is sokszor az adóhivatal azt mondja, hogy mégis hibáztál, mert ha én kiszálltam és itt vagyok nálad 3 hétre, 6 hétre vagy 2 hónapra ellenőrizni, akkor én valamilyen munkát, tehát eredménye kell legyen a munkának, tehát valamit kell találjak. Ez a fajta megközelítése nem egészséges. Ugye azt is próbáltuk, és amikor az új adóügyi eljárási kódexet állítottuk össze, próbáltuk bevinni, és ez meg is történt, csak a probléma az, hogy ezt be is kellene tartani, hogy az adóhatóságnak nem csak ellenőrzési szerepe van, hanem egyfajta eligazító szerepe is, tehát egyfajta nevelési szerepe is. Ez alatt elnézést, ezt úgy kellene érteni, hogy az első alkalom, amikor ellenőrzi egy céget, és hibát talál, ami hiba nem szándékos eredetű, hanem egyszerűen valamilyen rosszul értelmezés vagy hanyagság folytán, akkor az illető cég kap egy felszólítást azzal, hogy ezeket a hibákat küszöbölje ki, és a következő alkalommal jön a büntetés. Tehát itt nem arra kellene törekedjenek, hogy egy kis céget megnyomorítsanak, mert egy 2-3-5 mikrovállalkozó, 5 emberrel dolgozó mikrovállalkozás, ha kap egy több tízezer lejes büntetést, azt megbénítottam. És akkor bezárja. Hallottunk is ilyet, hogy egyik napra bezártak cégeket, holott nem voltak olyan hibák, amelyek erre a amelyek szükségesítették volna ezeket az intézkedéseket. No, ezt lett volna ideje gyakorlatilag ennek a technokrata kormánynak valahogy kiküszöbölni, egy ha jobban odafigyellek ezekre a dolgokra, hogy azt az alapelvet, hogy az állam az állampolgárért van, és nem az állampolgár van az államért.
Hallgatót köszönhetünk a műsorban, üdvözlők, adásban van, haló.
Haló.
Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Haló.
Haló.
Igen, tessék, hallgatjuk.
Do you speak English, yes?
Nem sajnáljuk, ez megint úgy látszik, hogy külföldi hívás, ez az úriember többször próbál bejutni, nem tudom, hogy honnan hív, sajnálom.
Valószínű lesz, hogy vásárhely környékéről, vagy lehet, hogy világadó a vásárhelyi hát, rádió, és akkor mindenki.
Kérném szépen, azért ne esünk olyan hibákba, mint esetleg a technokrata kormány. Tisztelt képviselő úr, van itt egy másik nagyon furcsa dolog, amit többen sérelmeznek, és hallottam már kollégáitól is visszatérő motivumként. Amellett, hogy nem igazán uralja többször a helyzetet ez a technokrata kormány, még ráadásul olaja tűzként úgymond sürgősségi kormányrendeleteket hoz, ami megkerüli a törvényhozást, szerencsésebb esetben utólag bekerül, és ezek irányítják a belföldi, a belpolitikai, meg a belgazdasági életet. Nos, ezekkel hogy állunk? Mennyire jogosak ezek, és mennyire irányíthatnak egy országot ilyen sürgősségi kormányrendeletek?
Ez most mondjam azt, hogy megint az örökségünk. Tehát például Nyugat-Európában ezt nem is tudják elképzelni, hogy mi az, hogy a kormány törvény erejű rendeletet ad ki, méghozzá a sürgősségi jelleggel. Tehát a sürgősségi jelleg azt jelenti, hogy 3 napon belül, hogy megjelent a hivatalos közlönyben, életbe is lép. Tehát nagyon-nagyon nagy erőt ad ez, és gyakorlatilag a törvényhozás kezéből átveszi ezt a tevékenységet, és a kormány kezd el törvénykezni. Erre ténylegesen egy bizonyos periódusban, mondjam azt, hogy az átmeneti periódus kezdetén szükség volt, hiszen 89-es eseményeket követően Romániában gyakorlatilag egy törvénykezés szempontjából egy légüres térben került az ország, mert azok a szocialista törvények, amelyek 89-ig kormányozták ezt a társadalmat, azok nagy része már nem lehetett alkalmazni őket. Éppen ezért merült fel ennek a lehetősége, hogy bizonyos esemény, bizonyos körülmények között a törvényhozónak a szerepét átvegye a kormány. 2 esetet határoznak meg, az egyik az egyszerű kormányrendelet, amit akkor ad ki a kormány, és csak olyan érdekszférában, amelyet előre egy felhatalmazási törvénnyel a törvényhozói testület megad a kormánynak mint lehetőséget. Ez, amikor beköszönt a téli, illetve a nyári törvényhozási vakáció. Ilyenkor megszületik egy felhatalmazási törvény, mert tudjuk, hogy a következő hónapban valamilyen intézkedést kell hozni, és akkor a felhatalmazási törvény tartalmazza azokat a lehetőségeket, amelyekben intézkedett a kormány, azzal a feltétellel, hogy ezek a kormányrendeletek szeptemberben bekerülnek a parlamentbe, és ott vagy törvény lesz belőlük, vagy módosít formában, vagy eredeti formában, vagy pedig visszautasítják. De addig a hatását megteszik. A másik, na most azt is el kell mondani, hogy amikor az első alkotmányunk, tehát a 93-ban megszavazott alkotmány életbe lépett, akkor ez a felhatalmazási törvény, ez egy nagyon-nagyon-nagyon behatárolt és nagyon szűk teret adott a kormánynak, hogy törvénykezzen. Ahogy teltek az idők, annak ellenére, hogy mindegyik párt éppen azért hadakozott, amikor ellenzékben volt, hogy ezt töröljük el, nagyon tág lett. Hát amikor azt mondja, hogy a felhatalmazási kormány, hogy gazdasági kérdésekben hozhat kormány, lehetett a kormány. Na most gazdasági kérdésben sok minden belefér. Egészségügyi téren hozhat kormányrendeletet. Oktatás téren hozhat, tehát amikor ilyen általános fejezeteket adnak meg, akkor gyakorlatilag a kormány azt csinál, amit akar. A másik, ami szintén, és ami meg kellene maradjon én szerintem, az a sürgősségi kormányrendelet, ezt románul úgy mondják, ordonanza de urgenza governului, a másikat csak ordonanza governului, tehát az egyik OG, a másik OUG. Na most a sürgősségi kormányrendeletet csak akkor hozhat a kormány, ha bizonyíthatóan sürgősségi eset áll elő. Nem tudom, katasztrófa van, jönnek a migránsok, valamit kell leszabályozni, és akkor egy ilyen sürgősségi kormányrendelettel intézkedik a kormány. Ennek az az érdekessége, hogy ez csak akkor lehet, adhat ki a kormány ilyet, hogyha működik a parlament. Amennyiben a parlament törvényhozási vakáció van, akkor össze kell hívni egy rendkívüli ülésszakot, hogy a kormány bejelentse ezt a sürgősségi kormányrendeletet. Nos, akár a legutóbbi példa, amikor bizonyos sürgősségi kormányrendelettel akartak egy bizonyos témát megoldani, és a népügyvédje kifogást emelt, és most az alkotmánybíróság igazat is adott a népügyvédjének, hogy semmi sem indokolja a sürgősséget. Tehát azt a témát meg lehet oldani normális törvénykezéssel, első ház, második ház és végszavazással. Nos, sajnos, én most számszerűen nem készültem, hogy mondjam el, hogy hány sürgősségi kormányrendeletet és hány kormányrendeletet adott ki ez a kormány, de arányaihoz képest, vagy azt az időt tekintve, hogy mennyit regnált, bizony elég sokat.
Hát itt van a legutolsó, vagy az utolsók közötti, úgymond a munkanélküliek ingázó pénz támogatására okot adó sürgősségi kormányrendelet, amely azért megbolygatta a régióban élő önkormányzati vezetőket, és sokan tiltakoztak is amellett, hogy amiatt, hogy ugyebár helyenként munkaerő hiányjal küzdködnek az emberek, csak akkor ilyen formán, hogyha máshol vállalnak munkát, akkor még el is szippantják, úgymond itthonul is a munkaerő piacról. A másik pedig, ami korábban volt, és ami nagy tiltakozást okozott, ugyebár ott a gyermekpótlékkal kapcsolatos törvény, és azt a kormány azt mondta, hogy nem lehet alkalmazni, mert nincs rá pénz. Szóval én ezeket a hullámokat nem igazán értem, hogy ha van egy ilyen rendelkezés, akkor arra van pénz, ami szociális segély lenne, vagy amúgy teljesen logikus kifizetés lenne, arra nincs pénz.
Igen, tehát ez így látszik valóban kívülről, de és ez valóságban is így van, hiszen akkor, amikor a költségvetés, a háztartás jól áll, tehát a beszedett összegek, nem mondjam azt, hogy a behajtott adók elérnek egy bizonyos szintet, akkor a kormány megengedheti magának, hogy plusz költségeket adjon ki, de erre valók azok a bizonyos költségvetés kiegészítési procedúrák. Tehát nem sürgősségi kormányrendetek kellene, hanem egy átfogóan megnézni, hogy mit és hova érdemes átcsoportosítani, vagy mi az, és sajnos itt nagyon nagy hiányossága van ennek a kormánynak, mert EU-s pénzeket nem igazán tudott lehívni ez a kormány. Következésképpen az önvíznek féletett összegek, azok ott állnak és porosodnak. Tehát valószínűleg, hogy október végén vagy november hónap folyamán lesz egy költségvetés kiegészítés, amivel ezeket a pénzeket föl kell szabadítani.
Csak ne olyan legyen, mint a nyáron volt, hogy negatív irányba, és ugye már ott megint nagyon megnehezítette az önkormányzatok életét.
Ezek félre vannak, el vannak különítve. Na most az óriási botrány lenne, hogyha ezek a pénzek eltűntek volna kézen közön, de ez nem történhet meg. Tehát ezek félre vannak téve, ugye az EU-s pályázatok kiírásakor, a pályázótól függően meg az, hogy mit céloznak meg, önrisz kellett legyen a pályázó. Na most ezt elnézést lehet, megtörténik, hogy az állam finanszírozza meg. Tehát én kapok 100 eurót, de abból 10-et én, tehát én kapok 90 eurót, de 10-et én kell hozzátegyek. Na most egy önkormányzatnak ez a 10 eurója nem mindig van meg, ilyenkor utalhatja át az önrészre félretett összegekből a kormány ezeket a pénzeket, de hogyha a pályázatok nem nyernek, ha a pályázataink nem jól vannak elbírálva, akkor ezek a pénzek megmaradnak, és azzal valamit kell kezdeni, mert az egy nagyon furcsa helyzet lenne, hogyha azért szedem be az adót, hogy valahol elrakál a kincstárba, elraktározzam, hiszen a kincstár az a fajta idézőjelben mondom bank, amelyik nagyon kevés adóval éppen csak, illetve nagyon kevés kamattal dolgozik, éppen csak annyival, amennyi szükséges ahhoz, hogy önfenntartó legyen, tehát nincs profitja a kincstárnak, ezért nem egy jó üzlet a kincstárban tartani a pénzeket, főleg azokat a pénzeket, amit adóformájában kiveszek az emberek zsebéből. Mert akkor inkább csökkentem az adókat, és azt mondom, használ te is, majd ha nekem szükség lesz állam, akkor én majd jövök, és megemelem az adókulcsokat.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Naprakész műsort hallgatják, költségvetési pénzekről, finanszírozásokról, a technokrata kormány hibáiról beszélgettünk eddig. Vendégünkkel Erdei Dolucki István, Szatmár megyei parlamenti képviselővel, az Alsóház Bank pénzügyi és költségvetési szakbizottságának tagjával. De most akkor engedje meg, hogy kicsit előre tekintsünk. Ugyebár arról ejtünk szót mostanában államfőtől egész az egyszerű polgárig, hogy az lenne a jobb, hogyha politikai kormánya lenne december 11-e után Romániának. Igen ám, csak hogy a közvéleménykutatások azt mutatják, hogy a szociáldemokrata párt fogja megnyerni a törvényhozási választásokat, és a szociáldemokrata párt pedig éppen a közelmúltban egy olyan adócsökkentési javaslattal állt elő, amelyet azért ön is megvalósíthatatlannak jellemzett a Marosvásárhelyi Rádió tájékoztató műsorának adott interjújában. Hát akkor hol állunk, tisztelt képviselő úr? Megint ott vagyunk, ahol a part szakad?
Hát valószínűleg, hogy mi még sokáig ott leszünk, ahol a part szakad, csak arra kell vigyázzunk, hogy ne arra a részre lépünk, amelyik éppen leszakad. Ezt magam sem értem, tehát ugye az eddigi közvéleménykutatásokat figyelve és a trendet, a tendenciát figyelve a szociáldemokraták megnyerik a választást, de nem biztos, hogy megnyerik abszolút értékben, azaz nem biztos, hogy lesz 50%-uk, hogy akikkel kormányozzanak. Valószínűleg, hogy ezért is tették ezt a nagyon populista intézkedést, mert én másképpen nem igazán tudom minősíteni. Jobb lett volna, igaz, hogy nem vagyok én arra hivatott, hogy én mondjam, hogy mi lett volna jobb, de talán jobban hangzott volna egy mérsékeltebb, egy kiszámíthatóbb elképzelése. Nagyon merészen vágtak neki ezeknek a dolgoknak, és nem csak a bevétel csökkentésén, tehát nem csak az adócsökkentésről beszélek, hanem az ígéretekről is, hogy ha jól emlékszem, talán 2000 vagy 2200 lesz a minimál bér 4 év múlva, tehát 2000-ben, ami lehet, hogy el fogja érni Románia, de félő az, hogy infláció van, tehát felhígul a pénzünk, és akkor tudjuk, hogy elszabadulnak az árak. Reméljük, hogy ez nem lesz így, és reméljük, hogy ők felül fogják bírálni ezt az elnök úr által, már a pártelnök úr által bejelentett elképzelést. Az is igaz viszont, hogy ez jellemző volt, bizonyára vannak még olyanok, akik visszaemlékeznek, hogy 2008 októberében volt az a bizonyos szintén sürgősségi kormányrendelet, amiben az akkori Tarigiano vezette kormány egy 25%-os fizetést emelést ígért a tanügyiseknek, mégpedig úgy, hogy fele 2009. január 1-től és a fele 2009. második felétől, tehát hogy év végére legyen meg a 25%. És az akkor nagyon erős beszede volt az, aki azt mondta, hogy nem 25%, hanem 50%, és nem január 1-től, hanem azonnal, ahogy életbe lép a törvény. Ez meg is történt, a parlament megszavazta, ezek az utolsó napokban volt, amikor ez a kormányrendelet törvényre emelkedett, és a választást megnyert szociáldemokrata kormánynak első intézkedése volt hatályon kívül helyezni ezt a törvénykezdeményezést. Na most félő, hogy ugyanilyen intézkedések lesznek, vagy legalábbis olyan intézkedéseket fognak fogadatosítani, amelyek ezeket az ígéreteket el fogják odázni. Azt mondják, jó, lesz majd adócsökkentés, nem most, hanem majd.
Hogy a sajtóra fogják, hogy a sajtó félreértett és rosszú tájékoztatta a közvéleményt.
Igen. A másik, amit én érdekesnek vélek ebben felfedezni, ugye a szociáldemokrata párt, az magát baloldalinak való párt is, mint ilyen ideológiai megértem, mert hiszen, ha jól értettem, akkor vissza akarják vezetni a több lépcsős adórendszert, az a több kulcsos adórendszert, tehát a progresszív adóztatást. Ugye példát is mondtak rá, hogy például 2000 leig, aki keres, az nem fizeti jövedelmi adót egyáltalán, aztán majd így fölfele emelkedik, és még a 16%-os egykulcsot is, de akkor már nem beszélhetünk egykulcsos adórendszerről, hiszen az egykulcsos adórendszernek a lényege az, hogy mindenféle adó egy bizonyos szinten van, és az jelen pillanatban 16%. Azt az RMDS is el tudja képzelni, hogy a 16-ot leviszik 14-re. De marad az egykulcsos rendszer, hiszen szerintünk kellene maradjon, hiszen szerintünk ez biztosítja azt, hogy ez biztosítja az egyenlő közteherviselést. Ez egy reformkori megfogalmazás, visszanyúlunk 1800-as évek elejére, amikor azt mondták, hogy mindenki ki kell vegye a részét a közteherviseléséből, akár nemes, akár nem nemes, akár nemes, akár nemtelen, és az akkor abban az időben fölháborodást váltott ki. Éppen ezért volt ennek az a nagyon erős oldala, hogy akinek kicsi volt a jövedelme, az arányaiban ugyan annyit fizeted, mint a több száz, vagy több ezer, vagy több tízezer hektára rendelkező arisztokrata, hiszen arányaiban mind a kettő 16%-ot fizetett, igaz, hogy az egyik egy pengőt, a másik pedig 16 millió pengőt. Tehát azért most visszanyúlni egy ilyen progresszív adóztatáshoz, ami nagyon csábító, hiszen de az egy kimondottan baloldali ideológia, hogy a szegény ember az ne fizessen adót, aki pedig gazdag, az fizessen akár 50%-ot. Nem tudom, hogy fogják tudni ezt ők megvalósítani, és én nem hinném, hogy ez a végleges álláspontjuk lenne nekik. Nem az én feladatom, hogy értékeljem az ő elképzeléseiket. Nekünk is vannak elképzeléseink, ami az RMDS illeti. Egyelőre még dolgozunk rajta, megpróbáljuk egy olyan formában önteni, hogy az kivitelezhető is legyen. Nem hiszem, hogy nekünk az lenne a feladatunk, hogy versenyre kerüljünk a különböző populista ígérgetésekkel, hogy aztán, amikor megnyerjük a választást, akkor utánunk a vízözön, és most ne említsek egy pártot, amelyik ugye 10 évig vezette ezt az államot, és egyszerűen eltüntették magukat a történelem színpadáról, mint hogyha szégyelnék felvállalni, hogy volt egyszer egy párt, akit úgy hívtak, hogy...
Igen, ez a múlt, de mi lesz a jövővel, tisztelt képviselő úr, és erre röviden kérném, hogy reagáljunk, mert nagyon közeledik az adás vége. A jövő évi költségvetés ilyen formán teljesen a levegőben van, és mikor egyeztettünk, és önre kérdeztem, akkor azt mondta, hogy ajjajjaj, Bajdotné jövő tavasszal.
Igen, tehát én nem hiszem, hogy ez a parlament már elfogadná egyáltalán a költséget. A törvény értelmében legkésőbb november 15-ig a költségvetési törvénytervezet meg kell érkezzen a parlamentben, legkésőbb. Na most november 11-én kezdődik a kampány. Azt már ott nem lehet rávenni a parlamentet, hogy leüljön és komolyan vegye a költségvetési törvénytervezetet. Valószínűleg, hogy az fog történni, hogy az új parlamentet január hónap folyamán összehívják egy rendkívüli ülésszakra, amelyiknek az egyik napirendje pontosan az új kormány által benyújtott költségvetés. Na most abban az esetben, hogyha ezt ugyancsak a törvény, az alaptörvény értelmében, ha január 1-én nincs a folyó évre elfogadott költségvetési törvénye az országnak, akkor az előző évi költségvetésnek minden hónapra az 1/12 részét vetítik. Tehát ez a megélhetés szempontjából, vagy a működés, nem megélhetés, bocsánat, elnézést, a működés szempontjából, ami az önkormányzatokat illeti, ez nagyon nagy gondot nem okozhat, viszont sérülnek a beruházások.
Na, mert itt a legnagyobb baj.
Mert ugye 2016 januárjában volt egy összegem, amiből beruháztam valamit és elköltöttem. Most akkor gyakorlatilag ugyanazt az összeget én megkapom automatikusan, mert hát 1/12 részét adják meg, de volt már erre példa sajnos, és azt hiszem, hogy 2000 óta ez lesz az első év, ha jól emlékszem, lehet, hogy tévedek, amikor december 31-én nincsen költségvetés az országnak. Reméljük, hogy nem így lesz, de nem látok más megoldást rá.
Igen, és veszélybe kerülhet olyan stratégiai befektetőnek a kivonulása, mint például a Renault, mert már most fenyegetőzik, hogy mivel nem jelenik meg semmiképpen a Vitesz Nagyszeben autópálya finanszírozási tétele kivonul, és egy jó részét az ágazatnak azt elviszi Marokkóba, ami azt hiszem, hogy nagyon fájna. Másrészt pedig az Európai Bizottság is figyeli azt, hogy a közlekedési fejlesztési stratégiában, ugyebár ott jó néhány vasútvonal is van az autópályákon kívül, hogy mi lesz velük. Tehát topogunk egy helyben.
Hát sajnos a vasútvonal az még talán fölülmúlja az autópályáknak a helyzetét is, mert így helyen közel autópályácskák vagy darabocskák épülnek vagy épülgetnek, de a vasúti infrastruktúra az olyan gyenge állapotban van, hogy most például Bukarestől Szatmárig eljutni 13-14-15 óra, nem azért, mert megnyúlt a távolság, mert terjed a föld, terjeszkedik a föld, ugye Einstein óta tudjuk, hogy a világ mindenség az egy folyamatos terjeszkedésben van, a föld azért nem terjeszkedett ilyen nagyon, hogy megnőjön a távolság Szatmár-Bukarest között. Arról van szó, hogy olyan gyenge az infrastruktúra, hogy sebességkorlátozást kell bevezessen nagyon sok szakaszon, és úgymond szamognak a vonatok. Ténylegesen, ezzel a technokrata kormány sem foglalkozott, de a probléma az, hogy a politikai kormányok sem igazán foglalkoztak, mert a politikai kormányoknak a másik nagyon nagy hátulütője, hogy ahelyett, hogy kormányozzának, legtöbbször vagy gyakran egymással foglalkoznak a pártok, és nem a kormányzással.
Hát, ha december 11-e után nem így lesz. Mert hogy talán más kritériumok vannak, mint 4 évvel ezelőtt, és nem lesz annyira híg az összetétele a törvényhozásnak, tisztelet a kivételeknek, mint jelen pillanatban. Tisztelt Erdei Dorocki István, parlamenti képviselő úr, az Alsóház pénzügyi szakbizottságának tagja. Köszönöm önnek a tájékoztatást, azt hiszem, hogy még vagy 2 órán keresztül tudnánk beszélgetni konkrét kérdésekről, és amúgy Románia pénzügyi helyzetéről. Én arra biztatnék mindenkit, hogy ez az 5%-os növekedés talán visszahat, és talán az életszínvonalnak a növekedésében is majd tapasztalni fogunk egyet s mást. Köszönöm önnek a tájékoztatást, további jó munkát!
Köszönöm szépen én is a lehetőséget!